Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival. Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És a mai Ember a Földönben a vendégünk Karajos Gábor, és megtudhatják az ő történetéből, hogy hogy lesz egy foglalkoztatott színészből a vegán hegylakó, és hogy pontosan mit is jelent ez. Ha tehetik, ma is tartsanak velünk. El fog jönni az a pont, amikor majd kérdéses lesz, ki egye meg a takarmánynövényt, ki igyon ivóvizet. Mondta ezt Gábor. Tartod?
Hadd köszönjek először. Így egyből neki sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szépen, mert köszönjük,
akkor
vagy.
Úgy sejtem, nézők is lesznek.
Így, így.
Egyébként igen, tartom, csak azt nem tartom, hogy azt hiszem, hogy nem lehet egyfolytában nyomasztódni ezen. Uh-huh. Tehát attól még jön, de hogy inkább igen, így próbálom magamat is arra tekerni, hogy így a pozitívumok felé, vagy a fejlődés felé forduljak, vagy abba fektessek energiát.
Aha, tehát, hogy miközben tudjuk, hogy ez be fog következni, próbáljunk meg elmenekülni tőle.
Így van, de figyeljetek, mielőtt amúgy ezt nagyon kifejtenénk, azért szeretném felvázolni, kivel is fogunk ma beszélgetni, hiszen Karajos Gábor ül velünk szemben, a sokak által ismert nevén már vegán hegylakó, gondolom jól mondom, egyébként ezt külön vagy egyben kell írni, hogy vegán hegylakó. Nagyon sok mindenki ezt nem tudja ám.
Össze-vissza
szoktad. Bonyhádon születtél, és középiskolába a Kaposvári Iparművészeti Szakközépiskola kerámia szakán végeztél, vagy oda jártál, és 2002-ben diplomáztál a Színház és Filmművészeti Egyetem színész szakán, Berendek Miklós osztályában. Színészi pályafutásod során számos színházi előadásban szerepeltél, természetesen többek között pedig a Radnóti Miklós Színházban voltál társulati tag 2009-ig, remélem jól tudom. Emellett pedig nagyon nagy sikerű filmekben is játszottál, mint a Moszkva tér vagy a Poligami. A színészet mellett életedben nagyon fontos szerepet tölt be a vegán életmód és a természet közeli életvitel, és nagyjából, hogyha jól számoltam, kb. 10 évvel ezelőtt tértél át a növényi alapú étrendre. Ezt onnan tudom, hogy volt egy interjúmban 7 évvel ezelőtt tértél át, de ez 2022-ben volt, aztán ki tudtam számolni. Blogodon a vegán hegylakon keresztül osztod meg a tapasztalataidat, és nem csak tapasztalatokat, hanem recepteket és a mindennapi életet a budapesti hegyvidéki kertedből. Vegán életmód mellett a jóga iránt is elkötelezett vagy, jógaoktatói képesítéssel is rendelkezel, és rendszeresen tartasz foglalkozásokat. Emellett pedig ez Kata kedvenc témája, keramikusként és iparművészként is tevékenykedsz, de javíts ki, hogyha nem így van, és saját készítésük kerámiáit, vagy ahogy én meghallottam, mozaik alkotásaidat is bemutatod a blogodon. Nagyon aktív a jelenléted a közösségi médiában, Instagram oldaladon, úgy láttam, hogy több mint 14 ezeren vannak, és Facebookon pedig több mint 46 ezeren. Bologatsz, én amúgy már dönt, hogy úgy bologatsz, mintha nem tudnád, én azért merek így hát ezekről a számokról beszélni, mert én is egyébként ezzel foglalkozom, és én amúgy sajnos kényszeresen tudom, hogy hányan vannak. És tudod miért? Mert sokan úgy dolgoznak velem, hogy meg kell mondanom nekik, hogy mennyien vannak ezeken a különböző platformokon. Régen, amikor még színészként dolgoztam, akkor a tajszámomat tudtam, mert mindig be kellett írni meg az adószámot. Most azt tudom, hogy épp hány követőm volt aznap. Szóval jól szóltam-e, Gábor?
Jól, igen, tehát hogy ezek ilyen vázlatpontok, vagy nem tudom. A követő számokat, azokat egy ideje én azért nem nézem, mert mondjuk az elmúlt 2 évben nálam ez így stagnál. Uh-huh. Tehát vagy elakadt a mérőken, vagy ahányan bekövetnek, annyian követnek ki, meg az az igazság, hogy én nálam ez ebből a szempontból nem fontos. Tehát, hogy nem nagyon szoktam.
Szerintem a témának van egy teteje, pont amiatt, hogy akiket el tudsz vele nagyon hamar érni, azok ott lesznek veled sokáig, és vannak olyanok, akik elzárkóznak, én ezt látom. Pontosan amiatt, mert az életet nem tudják élni, amit szeretnének, és amit látnak nálad, és azért követnek, de nem úgy követnek, hogy meg is nyomják a gombot, hanem távolról.
Ja, a másik fel, hogy egyáltalán nem is értek ezekhez a dolgokhoz. Tehát, hogy annyira kikészülök, amikor mondjuk a telefonom frissít, és utána bonyolultál.
Szívemből szólsz.
Azt gondolják az emberek, hogy az, hogy valakinek ekkora követőszáma van, vagy ilyen gyakran tesz ki posztokat, ez feltételez valami tudást ebben a dologban, de hogy így, amikor megpróbálják nekem elmagyarázni az algoritmus működését, akkor így sírni tudnék. Tehát, hogy nem.
Hát vagy tudást feltételez, vagy szándékot. Neked egyébként azzal, hogy vegán hegylakóként fent vagy a közösségi médiában, van bármilyen szándékod, akár embereket tanítani ezekre a dolgokra, vagy igazából ez egy önkifejezés?
Nem így indult, de egy idő után, igen, ilyen 2-3 év alatt gyorsult be ez a követőszám emelkedés, és volt egy pont, amikor éreztem, hogy egyszerűen muszáj ebbe belállni, vagy hogy így muszáj úgymond használni a lehetőségeit.
Hogy csak azt akartam ezzel tegyet, tök jól mondani, hogy nem így indult, hogy amúgy hogyan indult, hogy kezdődött úgy, ez az egész út.
Úgy, hogy amúgy is nagyon szeretem dokumentálni fényképekkel a dolgokat, meg a tervezésben, mondjuk a kert megtervezésénél, vagy ilyesmi, én ezeket a dolgokat így használom, de hogy ebből a szempontból is ilyen furcsán vagyok digitális, ezen szoktak nevetni. Tehát, hogy bár van a telefonomban olyan, hogy be lehetne írni egy bevásárolistát, de én azt akkor is megírom inkább kézzel, és lefotózom.
Ugyanez, rokonák vagyunk.
Tehát, hogy nálam ez így valahogy így nem ilyen furcsán áll össze, és egyszerűen azért indult, hogy így, vagy úgy gondoltam, hogy így elkezdem a saját számomra dokumentálni azt, ahogy a hegyet, vagy a hegyen lévő kis házamat, kertemet így a terveim szerint így. Meg igazándiból úgy is jött ez az ötlet, hogy előtte a saját Facebook profilomat azt teljes mértékben széttrollkodtam pont a vegánná válásom után. Volt egy ilyen időszakom, de azt hiszem, hogy ez gyakran előfordul embereknél váltás után, amikor átmentem ilyen vérvegánba, a visszataszító fajtába, és ráadásul mindezt úgy, hogy akkor még egyáltalán semmit nem is tudtam a dologról, de én ezt megfejtettem magamban, hogy egyszerűen egy olyan emocionális sok volt bennem, ami miatt egyébként váltottam, és egy ebből fakadó nagyon nagy szégyenérzet, hogy azt éreztem, hogy így ezt úgy tudom jóvá tenni, hogyha így minél több embert meggyőzök, ha kell erőszakkal.
Világos.
Aztán rájöttem, hogy ez egyáltalán nem, tehát hogy ez nagyon kontraproduktív. Ellenben bármikor, amikor az ételeimről tettem ki képeket, akkor arra meg így rácuppantak az emberek, és akkor ezt valahogy lehetett érezni, hogy a kapcsolódások mentén sokkal egyszerűbb átadni dolgokat.
Ja.
Szóval, ha már kapcsolódás, akkor Gábor, készültünk egy kis játékkal, úgy hívjuk ezt, hogy zöld lottó, és így egészen a műsor elején szeretnénk ezzel kezdeni. Igen, mert azt gondoljuk, hogy segít abban, hogy közösen feloldodjunk ebbe a zöld életbe, pedig már egészen benne vagyunk. Az lenne a feladatod, hogy látsz magad előtt egy ilyen kis üvegbúrát, vagy nem tudom, hogy hívjuk ezeket, gömböt, és egymás után... És egymás után hármat húz ki, kérlek szépen, ezek szavak, vagy kifejezések, nevek, és nagyjából egy mondat, hogyha eszedbe jut róluk, azt mondd el nekünk. Nagyon izgi.
Mi már látjuk, hogy mit húzott, csak még nem olvassa fel. Érdekes technikával dolgozik Gábor, mert előre kihúzza a hármat.
Ja, nem
több mindegy, nem. Hát teljesen mindegy, hogy csinálod.
Na, nézzük, mik ezek.
Hát, érdekes nap van. Húztam egy ilyet, hogy nagyhatalmak. Erről nem tudok mit mondani.
Köszönjük szépen a beszélgetést Karajos Gábornak.
A csíra az izgi, mert arról tudok hosszan beszélni. A szívószál az meg engem így valahogy így nem, tehát hogy ezt nem is értem.
Tehát a szívószáról azt gondolod, hogy egy teljesen fölösleges tár.
Nem, tehát, hogy így én magam nem vagyok egy ilyen szívószálas alkat, van fém szívószálam, festékfújásra használom, tehát, hogy más módon, hogy ezt nem tudom, én nem is szeretek szívószállal inni egyébként. Tehát, hogy
beleragad a citrommag.
Meg hogy úgy nem tudod.
Van szánk, ilyen... oda emelem a poharat, és ugye
egyszerűbb. De hogy szalmaszál, vagy bármi.
Ja. Tehát, ha már mindenképpen szívni kell.
A papír szívószál az tényleg gusztustalan, ja, szerintem is.
Jó, én is úgy vagyok egyébként a szívószállal, hogy biztos van olyan funkció, nem tudom, kórházakban beteg embereknél, akivel ez segíthet. De az, hogy ilyen lakossági szinten ettől a szívószállal, de azt tudjátok, hogy a szívószálnak egyébként az volt a története, hogy vendéglátóipari egységekben használták, igen, mert hogy nem tudták igazán higiénikusan elmosni a poharakat, és akkor ez volt a leghigibb dolog, hogy akkor nem a poharat nyalogatod, hanem a szívószálat, amit ugye folyamatosan egy újat veszel. Legalábbis én valahogy ezt olvastam, hogy ennek ez a története, csak aztán valahogy bekúszott, főleg a gyerekek világába. És mit? Na jó, szívószál. Oké, csíra.
Én csírás gyerek vagyok, tehát én nagyon-nagyon szeretem télen a csírákat, és sokat is szoktam készíteni, és hogy a lehető legegyszerűbb módon, tehát hogy ez a dunsztos üvegbe beáztatni, így éjszakára másnap átlögyből, leönteni róla a vizet, és hogy tehát nincs ilyen csíráztató edénykém, nem tudom mi. Biztos, de hogy tökéletesen működik egy dunsztos üveg is erre a célra, és akkor ilyen vannak ilyen nagyon nagy kedvenceim, tehát hogy én nekem az egyik nagy kedvencem talán egyébként azért, mert azzal a csírával találkoztam először úgy, hogy így rácsodálkoztam, ez a lencse. A lencse az egyik legjobb szerintem. Meg amit még nagyon-nagyon szeretek, az a görög széna magja kicsiráztatva, mert annak egy ilyen nagyon-nagyon érdekes aromás íze van, illetve ő is egy ilyen nagyon-nagyon könnyű, tehát nagyon könnyű vele bánni.
És hogy használod fel a csirákat? Salátákba, vagy kenyérre rakod?
Szórom ételekre, aha, vagy ilyen pástétomokat lehet belőle csinálni, tehát hogy nem egyszerűen vizuális effektnek is tök jó, meg hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom dolgokat lehet vele.
Skippelted ezt a nagy hatalmakat az elsőként, amit kihúztál. Mennyire foglalkozol te a közélettel, vagy a politikával, fenntarthatósági szempontból, vagy mennyire haragszol a
nagyhatalmakra?
Hát igen, vagy arra, hogy mennyire gondolod azt, hogy mi egyénként tudunk ezzel mit kezdeni, vagy hogy ez rajtuk fog múlni, hogy a bolygó túlélje az embert?
Hú, az van, hogy én azért nem foglalkozok ilyen dolgokkal, meg ilyen próbálok ilyen apolitikus is maradni, mert hogy így tudom, hogy buta vagyok hozzá, és nem akarok butaságokat mondani. És alapvetően emocionális ember vagyok, tehát, hogy így érzésekből szoktam fölháborodni, és hogy az, ami megy a mai világban, az meg szinte most már vállalhatatlan, tehát, hogy úgy általában, és hogy így éppen ezért pont azt gondolom, hogy igen, amit te is így pedzegettél, vagy említettél, hogy egyszerűen hatékonyabb az egy egyén szintjén kommunikálni erről, vagy nem tudom mi. Nem, egyrésztről nagyon szomorú vagyok, ezért ne is menjünk olyan nagyon bele ebbe, de hogy ugyanakkor meg, hogyha mondjuk így a fogyasztói társadalom szempontjából nézzük, akkor meg kifejezetten azt gondolom, hogy ott nagyon nagy ereje van a fogyasztónak, csak nem tud róla.
Aha.
Mert a pénzeddel szavazol, és hogy azért láttunk már egy csomó olyan szitut, amikor így változtak dolgok úgy, hogy így esélytelennek tűnt, mert egyszerűen valaki így tudta vinni a kis zászlóját előre, meggyőzni többeket, és hogy, tehát mondjuk így a nagyhatalmakhoz képest a szívószál egy vicc, de ugyanakkor meg kb. Tényleg pont így össze is kapcsolódik.
Egy nagyhatalmak is szívószál, hogy most pont az amerikai elnök visszahozta azt a rendeletet, hogy mindenhol műanyag szívószál legyen. Tehát betiltottam. Tehát amúgy valamennyi köze, ugye van a kettőnek egymáshoz.
Na jó, mindegy, én ebből, amit mondtál, az szerintem egy nagyon fontos kulcsmozzanat, ha a te zöld életedről van szó, amit mondtál, hogy te egy emocionális ember vagy. És akkor én egy kicsit visszatérnék a cetlik előtti beszélgetési sodorba, hogy tulajdonképpen te miért kezdtél el vegánhegy lakónak lenni? Tehát én azt úgy képzelem, hogy van egy sikeres foglalkoztatott színész, aki a színészek életében pörög. Erre nekem mindig az a benyomásom, hogy is megpróbál a világról beszélni egy feketére festett falu térben, ami még ablak sincs. Tehát ugye ez mindig egy ilyen szürreális felismerés nekem a színház csinálás apropóján, hogy valahogy annyira egy elidegenedett térben próbálunk megbeszélni arról, hogy működik a világ, hogy még azt se vesszük észre, hogy egyébként esik-e kint, vagy süt a nap. Szóval ez egy ilyen közökbe. És aztán mi történik, hogy te azt mondod, hogy ennyire durván változtatok?
Hát picit vissza kellene ebben ugrani, mert hogy az volt, hogy én vidéki gyerek vagyok, egy kisvárosban születtem, lakótelepi suhansznak, kulcsal a nyakban, tehát hogy, de olyan szerencsém volt, hogy nagyon nagy a rokonság, és ezért sokan laktak, bár ugyanott azon a településen, vagy abban a kisvárosban, családi házban, de hogy ezért sokat voltunk nagymamáknál, nagyszülőknél, rokonoknál, néha nyarakra, vagy fél nyarakra kicsapva, ilyen úgymond természetes közegben, és ez nekem mindig nagyon szimpatikus volt, hogy mindig nagyon tetszett, vagy mindig igényeltem, szerettem a kirándulásokat, tehát hogy egyszerűen egy ilyen természet közeli ember voltam, szerettem növényekkel, állatokkal nem tudom foglalkozni. Gyerekkoromban Zseráldára el akartam lenni, vagy állatkerti.
Tehát neked is van egy ilyen gyerekkori hozott anyagod, ami a természet közeli.
Igen. És akkor aztán meg nyilván jött a kamaszkor, meg az ifjúkor, jött a színművészeti, jött fölkerül, a Budapestre való fölkerülés, de hogy hogy ezek olyan ingerek, amik így egy ideig pörgetik az embert, meg egy ideig izgi, és aztán így rájön, hogy ez ilyen hosszú távon amúgy nem izgatja, vagy nem szereti. És addig tök jól el voltam egyébként, amíg, tehát miután szabadúszó lettem, akkor nagyon sokat utaztam, és akkor csak ilyen átmeneti szállásnak használtam a pesti ingatlanomat. De aztán történt egy ilyen változás az életemben, hogy így visszatettem a székhelyemet Kaposvár mellé egy picike faluba, és ott eltöltöttem 7 évet, és azt hiszem, hogy ez a 7 év volt az a csalám, miután már így nem ment az, hogy én visszaüljek a Dankó utcába. És akkor eszülte azt az igényt, hogy mindenképpen szeretnék egy kis kertet, kis házat, egy ilyen menekülési útvonalat, egy ilyen B opciót, csak ez meg annyira túl jól sikerült, hogy az első nyár után lejöttem, hogy nem, tehát, hogy pedig akkor még nem volt vizem, de tényleg csak elektromos áram volt, úgy hordtam fönkannába a vizet, de tettem is egy ilyen fogadalmat az elején, hogy amikor így elegem van ebből az egészből, akkor így fogom magam, azt így bejövök a városba, de hogy ez olyannyira nem történt meg, hogy tényleg csak akkor ültem autóba és jöttem be, amikor nem tudom, megtelt 2 nagy ikes kék zsák szennyessel, akkor azt bent kimostam 3-4 adagba, de már kint eregettem ki, tehát mentem vissza vele ide. Csak nyilván a téliesíteni kellett meg mindent, és akkor így ehhez kellett egy kicsit így átszervezni az életemet, de hogy az első nyár után a következő tavasszal végleg kiköltöztem.
De engem annyira érdekel az a gondolat, amikor azt mondod, hogy oké, 7 év után én már biztos voltam benne, hogy nem tudok visszaköltözni a pesti belvárosba. És akkor így, tehát hogy történik az, így verbalizálva van, hogy nekem kell egy kertesház, és elkezdek kertesházakat nézni?
Így konkrétan, igen. Nem is annyira egyszerű, mert hogy így nem, tehát hogy nem feltétlenül egy kertesházat akartam bárhol, hanem hogy egy ilyen...
Minél messzebb, tehát eltűnni,
igen,
elmenekülni. Igen. Tényleg nem, mondod is valahol, hogy ez egy menedéknek indult.
Na ez a jó szó, ez a menedék, igen. Igen, de hogy azt gondoltam, hogy majd így eltöltöm az időmet bent, amit muszáj, és akkor hétvégére kimegyek, amikor
és mit látok már? Volt a fejedben, hogy ismert én itt hétvégén azt fogom csinálni, hogy kertészkedek, asztalos leszek, rajzolok, állatot tenyésztek, vagy ott már benne volt az, hogy egyébként főzök?
Akkor már vegán voltam egy ideje, és akkor már fontos volt az életemben ez az ételkészítés, meg az ételkészítésnek a... Szóval, hogy prédikálni erről, vagy így ezt így tanítani embereknek, hogy sokkal egyszerűbb, mint gondolják.
De ez honnan jött? Én erre vagyok kíváncsi, bocsi, mert szerintem ezt nem beszéltük még meg, hogy valójában, mert ugye az, hogy el akarsz vonulni, az nem jelenti azt, hogy vegán leszel, vagy a vegánság miatt. Most neked már összefügg ez a kis vegánhegy lakó része, de honnan jött az, hogy vegán legyél? Hogy itt van egy ilyen éles pont, amikor azt mondta, hogy na most, ezt nem mehet így tovább, undorító kizsákmányolás van, vagy nem ilyen egyértelmű?
Nálam ez konkrétan annyira egy éles pont, hogy leültem megnézni egy dokumentumfilmet, és úgy álltam fel a fotelből a kutyával, meg a macskával az ölemben, hogy így az eddigi életem, mert azt így nem fogom tudni így folytatni.
Mi volt ez?
Na, ezt akartam kérdezni.
Képzeljétek el, hogy egyébként annyira nem, tehát hogy sokszor volt már, hogy ezt így kérdezték, és természetesen pont az, mert hogy mennyivel jobb ez is az a dokumentumfilm, de hogy azt hiszem, hogy a kulcsa a dolognak az, hogy én ott akkor olyan helyzetben vagy olyan állapotban voltam, hogy egyszerűen ebben a dokumentumfilmben kaptam olyan mondatokat, amik nekem így beégtek azóta. És lehet, hogy ez másnak semmit nem jelent abban, hogy így felé mozduljon. De a rövid történet az egésznek az, hogy voltak olyan ismerőseim, barátaim, akik már 10 éve vegetáriánusok voltak, és én nagyon tiszteltem őket, hogy ők mindenféle állatokat mentenek, és hogy ők elmondják, hogy ők azért nem esznek állatokat, mert ők szeretik az állatokat. Tökre nem értettem, én is nagyon szerettem az állatokat, de hogy igen, mert hogy... És akkor szajkoztam azt, amit így mindig mindenhol azóta is megkapok, hogy a haszonállat az azért van, az annak nem fáj, vagy nem tudom, hogy mindegy. És akkor az történt, hogy tényleg nagyon tiszteltem őket ezért a döntésükért, és aztán ők pont egy kecskementés kapcsán vegánná váltottak, és akkor meg azt éreztem, hogy azért így mindent túl lehet tolni, és hogy azért ez para, tehát, hogy itt így baj van.
Elmentek a taronyba.
Igen, nekem nagyon markáns véleményem volt erről, hogy ez egy túlzás, hogy veszélyes az egészség. És közben meg, amiket mondtam, azok nem az én gondolataim voltak, hanem hogy ilyen előre készített sablonmondatok. És akkor az volt, hogy egyszerűen tényleg csak akartam érteni, hogy most akkor mi ez a veganizmus ideológiája, vagy nem tudom, de mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó olyan filmet megnézni, ahol állatokat bántanak. Tehát én tudom, hogy nem halára csiklandozzák a kis malacot, amíg a tányérra kerül, de egyszerűen ezt én akkor sem vagyok hajlandó látni. Gyerekkoromban is kikészültem egyébként az ilyesmitől, meg így próbáltam így összerakni, hogy így hogy van ez, hogy nagymama nagyon szereti a kacsákat, azt akkor egyszer csak van egy véres nap a kacsák életében, amikor ő is sír. Szóval, hogy na mindegy, ez ilyen tök morbid dolog volt, így soha nem értettem. És akkor kaptam egyszer csak egy olyan linket, ami ennek a dokumentumfilmnek az a címe, és magyar felirat is van hozzá, hogy az igazi Matrix, valami ilyesmi, hogy te döntöd el, hogy a piros vagy a kék tablettát veszed be, de hogy ez ez egy előadás, és itt tényleg egy ilyen nagyon szimpi csávó, így beszél erről, hogy most akkor ez így, hogy mi. És olyan...
De kifejezetten az állat...
A veganizmusról, hogy miről szól, igen. Ezt azt hiszem, hogy főiskolásoknak, egyetemistáknak, gimnazistáknak szokta tartani ezt az előadást, de hogy itt éppen most egy felnőtt közönség előtt tolja, és hogy...
A kecskénél tartottunk.
Még. És akkor, mert ők annak kapcsán váltottak. De hogy egyszerűen végignéztem ezt a filmet, és akkor úgy éreztem azt, hogy ez itt tényleg tök morbid, hogy így, hogy egy csomó mindent elhittem. Mert azért én gyerekként kérdezgettem ezeket, hogy most így miért kell így, hogy nem fáj ez neki, vagy hogy miért szalad még fej nélkül az a tyúk, vagy nem tudom. És hogy...
És hogy megtudja az ember, lelkiismeretét nyugtatni az, ami körülveszi, nem? Tehát, hogy meghallgattam nagyitól, anyától, apától, a tévéből, elolvastam a szakirodalomba, az újságból, hogy ez így rendben van, így, mert erre tenyésztik, mert nem tudom, tehát, hogy érted? Tehát ebbe ez az ijesztő.
Igen, abszolút.
Hogy az embernek gyerekkorában van mondjuk egy ellenérzése.
Az egyik ilyen kulcsmondat, ami ilyen tetkónak is elmenne, és amitől én így lementem hitbe, hogy ez egy tökre pontos megfogalmazás, hogy attól, hogy valami kulturális hagyomány, vagy a kulturális örökségünk része, attól még nem biztos, hogy etikus. És nem feltétlenül csak a táplálkozás szempontjából kell ezt nézni, hanem gondolj bele, hogy nem tudom, a kultúránk része az is, hogy az asszonynak, nem tudom, kussa neve otthon, és mosolásson.
Vagy hogy ő szokott főzni, mosni.
Igen, és hogy azért ebből a szempontból ezekhez nem kell szerintem annyira nagyon ragaszkodnunk, vagy ilyen dogmatikusan, vagy nem. Tehát, hogy és aztán ilyenekből volt még egy csomó benne, és akkor tényleg az volt, hogy először azt gondoltam, amikor felálltam a székből, én kikészültem, tehát, hogy, és tényleg nincsen benne véres jelenet, tehát semmi, ez egy beszélgetés. Csak nekem valahogy akkor az kellett. És akkor azt gondoltam, hogy ami ebédről maradt, azt még megeszem, de holnaptól akkor így nekiállunk ennek, és más sem ment. Tehát nem
tényleg?
Ment. Igen, és az volt a durva egyébként, ezt nem ajánlom soha embereknek, de hogy én elvágólag váltottam, és nem csak a táplálkozás szempontjából, hanem mindent. Tehát én onnantól utána nem húztam fel a bőrcipőimet, azokat eladogattam, elajándékoztam, ami még olyan volt, nem nagyon volt olyan, mert ilyen ezer éves a cipőkkel nem bánok szépen. Nem, tehát volt egy pár alkalmi cipőm, de hogy nem azokat is lecseréltem, de az összes kozmetikumot, tisztítószer, tehát hogy ilyen elvágólag.
Mi volt a nehéz? Volt ebben nehézséged?
Nem, azért nem volt nehéz, mert egyszerűen tökre inspirált az, hogy ezek most ilyen tök új dolgok. A táplálkozás volt az, ami a legjobban inspirált. Attól mondjuk nagyon féltem is, hogy az most akkor mi lesz, tök uncsi lesz, tök szarokat fog enni.
Meg nem féltél akkor már akkor attól, hogy a betegségek, amiket mondtál az elején, hogy nem lehet egészséges, mert ugye azért nem tudtál mindent róla.
Nem, mert ugyanakkor addigra már azért találkoztam élő vegánokkal, akik mondjuk ilyen 10-20 éve voltak vegánok, vagy aktívan sportoltak, és amellett tolták, és mondták, hogy ez pont azért választják, mert a lehető legjobb megoldás. Tehát, hogy egyébként azt is megfigyeltem így az évek alatt, hogy most már egy csomó szempont van, ami miatt emberek váltanak, és hogy mondjam, hogy én tökre megértem, hogyha valakit így az állat jólét az így annyira nem ért. Tehát, hogy nem. Hogy mondjuk a saját egészsége miatt vált, vagy nem tudom, klímaszorong a gyerekei miatt, és amiatt vált, vagy az egészsége miatt vált abból a szempontból, hogy már valamit túltolt, és most egyszerűen mint utolsó szalma szállt. Tehát, hogy ilyet is láttam. És az az érdekes, hogy az ember mégis tud kicsit kitartó lenni, akkor valahogy megjön az összes többi, hogy így rájön.
Tehát igazából tök mindegy, hogy mi a kapudrog, ami beránt ebbe a történetbe utána.
Igen, de ugyanakkor meg azóta főleg, hogy a jóga kapcsán, ugye most már így egy ideje foglalkozom így védikus tudományokkal, hogy ott tök pontosan le van írva, hogy egyszerűen letisztítja az ember, tehát hogy letisztítja az elmét.
Mármint kifejezetten a növényi étrend és a vegánság?
A húsnemevés, igen. Tehát, hogy az állati eredeti dolgok, azok szennyezik a tudatot.
Na jó, tehát a sorrendiség akkor az úgy néz ki, hogy megnézed ezt a filmet, rájössz, hogy holnaptól én állatvédelmi szempontokból kiindulva befejezem az összes olyan tevékenységet az életemben, ami az állatok kihasználásával jár. Majd rájövök, hogy egyébként kell nekem egy menedék, megkeresem a házat a kerttel, és erre jön rá mondjuk a spirituális része, ami aztán a jóga, vagy a filozófiai része? Tehát, hogy csak, hogy el tudjuk ezt az utat képzelni.
Igen, tehát ez egy út, és tök érdekes, hogy úgy tudom a leginkább megfogalmazni, hogy a tudatosság. De hogy ez a tudatlanságból származott, mert hogy a tudatosság először azon a szinten volt, hogy jó, akkor most majd nem veszek semmi olyat, amiben van tojás, tejtermék, méz, nem tudom mit, tehát hogy húskészítmények, és akkor emiatt egy csomó mindent így bogarászni kellett a boltban. Tehát, hogy
igen.
Ott igazándiból csak arra figyeltem, hogy mi az, amit ne. És maga ez, hogy eltöltöttem időket ilyen összetevő listák bőnkészésével, az meg így nyitott arra, hogy de édes jó Istenem, mi minden van mondjuk egy kenyérbe. Tehát amíg egy kenyér 10 évvel ezelőtt volt lisztből, meg vízből, és valamivel megkelesztették, megélesztették, vagy kovász, vagy nem tudom mi, hogy addigra ma még akár egy jó minőségű kenyérnél is azt látod, hogy van benne 42 adalékanyag vagy alapanyag, és akkor ott így érzed, hogy jajjáj, ez
valami itt
is. És hogy ez a tudatosság, ez ebből születve kezdett el így nyílni, és én nagyon hamar eljutottam oda egyébként, hát ma mondjuk a 10 évhez képest hamar, hogy szinte már csak alapanyagokat vásárolok. Tehát, hogy nem nagyon veszek olyat, ami készétel, ami félkészétel. Nyilván, nem tudom, konzervek, ilyesmik, azok azért vannak betárolva, de hogy azok azért, mert tök hasznosak, tök praktikusak, de abból is törekszem arra, hogy leginkább amit én magam tudok el, vagy amit mi tudunk eltenni, abból legyen döntő többségben. De
mondtad, hogy az volt a fontos a főzésnél is, inkább úgy indultál, hogy azt tudtad, hogy mit nem, és azt nem, hogy mit igen. Én vegetáriánus voltam egy ideig egyébként egészségügyi okokból, és ott azt én, és elég kicsi voltam még, tehát ezzel leginkább édesanyám küzdött, és ráadásul ez szerintem a 90-es évek közepe, amikor azért nem volt ilyen könnyű mondjuk találni egy
bioboltot.
Hát lényegében megcsiráztattunk, de hogy már ott megtapasztaltam, hogy ugye volt egy ilyen szándék, hogy olyasmit csináljak a gyereknek, amit így szoktunk, csak húsmentesen. És te erről mit gondolsz, hogy célja az egyébként egy ilyen vegán életmódváltásnak, hogy hasonló textúrákat, ízeket hozzak vissza, vagy egyébként, vagy
a nekem... A műhúsra gondolsz, nem például műhúsos.
Igen, tehát hogy én nekem vegán szalámi. A megfejtésem, hogy ha már én így döntök, akkor ne akarjak olyasmit csinálni, akkor legyen ez egy teljesen más ízvilág.
Tökre értem, mint mondasz, csak az van, hogy különböző alkatok vagyunk.
Aha.
Az ajurvéda konkrétan 7 alkatot jelöl meg, és ezek nem csak külső, hanem belső adottságok is. És nagyon sok embernél egyszerűen nagyon fontos az, hogy biztonságban érezze magát, bármi történik körülötte, és ezek a termékek azt gondolom, hogy ideig, óráig tök jól tudnak működni. Én magam nem szoktam őket vásárolni, vagy nagyon ritkán, ha kifejezetten valami olyan ételhez kell, de ott is mondjuk, nem tudom, megpróbálok én inkább imitálni valami szalonnapörcre emlékeztető valamit, és talán elcsodálkoznak, hogy ez nem tudom, répa szeletkéből van, vagy kókusz chipsből. De ezek azért fontosak, mert hogy az embernek a táplálkozáshoz egy csomó esetben rengeteg emóciója kötődik. A nagymama húslevese, anyuka olyan rántott húsa, tehát hogy és általában ugye ezek jó emlékek zömével. Van olyan is, amikor nem. Tehát, hogy olyat is ismerek, vagy olyan is találkoztam már. De azt hiszem, hogy ezek így ideig, óraig, tehát hogy ezekre a termékekre egyrészt szerintem semmi szükség a mindennapokban. Másrészt megvan a veszélye annak, hogy valaki azt gondolja, hogy ő most akkor vegán, akkor ezt tök jól tolja, és ott is tehát az ultra feldolgozott élelmiszerek ugyanúgy a nem ehető dolgok kategóriába tartoznak szerintem. A másik fele meg az, hogy és ez is alkat kérdése, hogy egy csomószor az van, hogy így a hús elhagyásával így egyszer csak így elkezd így kitárulni, vagy kitágulni a világ, elkezd az ízlelő bimbó is így sokkal hatékonyabb lenni, és hogy egy csomó esetben számoltak be olyanról, hogy olyan zöldségek, amik előtte kifejezetten, nem tudom, undort váltottak ki az emberből, azok a hús elhagyása után egyszer csak így valahogy izgatták. És hogy
a brokkoli, igen, a cékkel, bimbo, igen.
Igen, tehát hogy ezek ilyen tök érdekes dolgok, és hogy a másik fele meg az, hogy én is végigjártam ezt az utat, hogy az első, én nekem mondjuk az nagyon nagy könnyebbség volt, hogy én előtte is ütöttem, főztem, tehát hogy én szerettem konyhában lenni.
Igen, ez egy elég nagy különbség.
És nagyon nehéz is anélkül, hogy azt az ember elfogadná, hogy már pedig akkor tesz a legjobbat magával is, meg mindenen is, hogy a főz magára, igen. De hogy először nálam is ez volt, hogy akkor főztem tovább mind ugyanazt, amit addig csináltam, és csináltam helyettesítő termékekkel, és akkor elkezdtem tanulgatni újakat, meg újakat, és aztán egy idő után ez így teljesen elmaradt.
Tehát ez egy átmenetet azért megkönnyíti.
Igen, szerintem. Van, akinél igen. De hogy én nálam például utóbb jött ez a, hogy ilyen olyan hülyeség, hogy így nem tudom, így egyszer így rászólnak az emberre, hogy te most akkor köretet eszel körettel, és akkor így rájövök, hogy és akkor mi van? Tehát tudok enni három köretet is egymással keverve, meg hogy ezért ez jól tud jönni, ha az ember tud rugalmas lenni mondjuk adott esetben egy étteremben, ahol semmi más nincs, mert még a salátákat sem tudja elfogyasztani, akkor választ rizst, meg krumpit.
És akkor a kettő együtt pont ez a kettő.
Igen, ezeket a szitukat is szoktam amúgy így kerülni, mert pont ezért, mert hogy így annyival egyszerűbb, bár mondjuk az utóbbi években tényleg nagyon sok helyen látok sokféle nyitást, meg fejlődést, és ez tök jó is szerintem.
Képzeld, de most itt van egy barátnőm Angliából, és tegnap találkoztunk, és pont mondta, hogy ahogy most járkált az utcán, nekünk már kevésbé tűnik fel, de mondta, hogy annyi vegán és bio bolt és étterem és van Magyarországon, Budapesten, főleg a belvárosban, hogy meglepődött, és pedig Angliában jön, ami azért London mondjuk szerintem a világ egyik vegán fővárosa, és mégis azt mondta, meglepetés volt. Nyilván lehet azért, mert nagyon ki van téve, hogy már mi is ezt csináljuk. De hogy azt mondta, hogy teljesen meglepődött, és tök pozitív benyomás, és szerintem ez tök jó. És egyébként vannak olyan konyhák, amiket követsz, mert hogy inkább a vegán életmódot támogatják. Én úgy értem, hogy konyha nyilván valamilyen nemzet konyhája.
Hát nekem nagy kedvencem az indiai. Tehát, hogy
indiai az... dál, ugye? Ezt ismerem, csak azért mondtam.
De hát nyilván ez azért a jogából is egy kicsit, nem? Tehát, hogy...
Igen, tehát hogy nyilván onnan arról a szeletről érkezik ez a szerelem, de hogy amúgy is szóval, hogy ott valami olyan ősi tudásnak vannak birtokában a fűszereket illetően, és az az érdekes, hogy az ember megtanul indiaiul főzni, és azzal a módszerrel főzi meg a magyar ételeket.
Egy marha pörköltet? Mondjuk azt nem, bocsánat, hisz vegán vagy.
De mondjuk babból csinálok egy babpörköltet, vagy bármit, vagy egy főzeléknél akár. Tehát maga az, hogy ők a fűszereket az ételkészítés legelején használják. Tehát nem az van, hogy menet közben belenyalogatok, kicsit az, hanem, és ezért tök érdekesek a tradicionális több ezer éves receptek, hogy konkrétan megvan adva, hogy hány kis kanál, nem tudom mi, hány kis kanál. És ugye ott az a lényeg, hogy egy úgynevezett csonszal indítanak, ami egy pár kanálnyi olajba, vagy valami zsíradékba kipattogtatják először az egybe fűszermagvakat, kömény, római kömény, mustármag, fekete mustármag, akármi, és amikor már így az aromája érződik, akkor hagyják hozzá a friss vagy a porfűszereket, és az már csak pár kavarintás, de utána ebben a fűszeres alapban sül, fő, párolódik meg az összes zöldség, és ők csak a legeslegvégén sóznak, ha kell. És egyszerűen annyira más...
Nagyon jól hangzik!
Annyira más... Más egy ilyen ételt enni, mint amikor az így menet közben borul bele ez, az, amaz.
Hát hogyne. Hát meg más a gondolatmenet.
A meditációja egy más a főzésnek, igen.
Szóval nem az a megkóstoltam még egy kicsi ebből, kicsit abból, kicsit, hanem már eleve adok egy elemet.
Nálam is van olyan, hogy egyszer csak így menet közben így váltok, vagy nem tudom mi, de most már azért az, hogy van egyfajta rutinom vagy gyakorlatom abban, vagy inkább úgy mondom, hogy úgy szoktam még trükközni, csalni, mert ez tényleg így van, hogy én minden nap főzök, de van, hogy naponta kétszer is, de hogy itt nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, tehát hogy én pontosan tudom, főleg amikor a leginkább szükség volt, mert mondjuk szétdolgoztam magam reggeltől estig, ez mondjuk azért így régebben volt, de hogy akkor volt a legnagyobb segítség az, hogy viszem magammal a kis kosárkámat, az éthordómat, a nem tudom mit, mert hogy akkor nem ér kellemetlenség abból, hogy most van 10 percem, hova szaladjak, hol legyek egy kis rizst, vagy egy száraz zsömlét, vagy nem tudom, ez olyan, nem, ez tényleg az van, hogy így párszor az embernek bele kell futni egy ilyenbe, hogy érezze, hogy ezt így, no. És hogy ezek az alkalmak, ezek általában ilyen félórás alkalmak, és hogy ez a trükk benne, hogy mindig készülök előre. Tehát én amikor főzök egy dált mondjuk, akkor tudom, hogy abból másnap tud lenni egy tésztára egy szósz, majd egy picit átfűszerezem, vagy tudom, hogy tud belőle lenni harmadnapra egy bármilyen fasírt. Mert hogy...
De fontos neked egyébként a gasztronómia, mint élmény? Egyébként, mert ugye sok mindenkinek, például a gasztronómia azért járnak étterembe, mert ez egy élmény. És hogy ez, mint vegánként, neked fontos maradt-e, vagy fontos volt-e valaha?
Szerintem mindig is fontos volt, meg mivel ilyen vizuális oldalról fajzottam el színészé, mindig is fontos volt így a látvány a dolgokban, és hogy azt gondolom, hogy egy ilyen tök egyszerű, nem tudom, egy szem krumpliból készült étel, és lehet élmény. Úgy arra tenni, hogy igen, ez megszólaljon.
Ehelyett szeretném arra kapacitálni a hallgatókat és a nézőket, hogy mindenképpen keressék meg Gábor Instagram oldalát, a Vegán Hegylakót, mert tényleg vizuális élmény, a kajákról készült fotó is. Nagyon sokat küzdesz a fotókkal? Csak először a telefonon, és puty, mert amúgy is így néz ki.
Hogy az van, hogy amikor kitalálom, hogy jó, most akkor ezt tényleg sokkal szebben kéne csinálni, akkor küzdök vele, és akkor is mindig az van, hogy az első vagy második fotó szokott jó lenni.
Igen. Igen, ez ismerős. Na de, ha már ezt behoztad nekem, engem borzasztóan érdekel, nemrég beszélgettünk Antal Évával, ugye Vászonzsákos lányára, és kiderült, hogy ő is a kisképzőbe végzett textil szakon. És én nagyon nagy örömmel, amikor utána néztem, konstatáltam, hogy te neked meg a kerámiához van közed, és amikor megnéztem a mindenféle oldalaidat, ugye láttam, kacérkodtam is a gondolatot, hogy mit kéne venni, milyen grafikát, vagy linometszetet, vagy nem tudom. És akkor valahogy így egyből mindjárt megszületett a gondolat a fejemben, hogy hát, hogy van-e köze az iparművészetnek, a kézművességnek, a vizualitásnak és ennek a fajta értékrendnek szerinted a természetközeliséghez. Vagy az is érdekelt, hogy egyrészt színész vagy, másrészt kézzel alkotó ember, hogy a kettő közötti exhibicionizmus vagy extrovertáltság meg az introvertáltság közül szerinted az introvertált vonaladnak van-e jobban köze a vegán hegylakóhoz, vagy erről az egészről te gondolsz valamit? Van-e ebbe szerinted minta, vagy ez csak a vakvéletlen?
Következő kérdés. Nem, hanem értem, hogy mit akarsz kérdezni, csak hogy ez ilyen szempontból tök bonyi, hogy...
Mert úgy tudom, hogy azért a menedékházadban is, vagy hát az otthonodban is nagyon sok mindent csinálsz saját magad. Hogy gyönyörű, a falra gyönyörű textúrákat csinálsz. Akár
ez kényszerhelyzet, tehát hogy így az van, hogy én a simára glettelt falattól kikészülök.
Hát ezt én értem, de azért készülsz ki, mert van ehhez között. Tehát azért én megmondom őszintén, mondjuk 10 színészből, akit ismerek, viszonylag kevés tudom azt mondani, hogy hát figyelj, kényszer, mert kellett csinálni valamit a fallal, akkor hát csak faragok már egy ilyen hengert, ami majd tulipán mintákat visz fel.
Értem, amit mondasz, csak az van, hogy így nálam ilyen tök becsapós, vagy ilyen trükkös dolog ez a színész dolog, hogy ez tényleg egy ilyen...
Varga betű volt.
Igen, és hogy többször beszéltem olyan kollégákkal, akik szintén az iparművészet oldalára jöttek, és hogy ebből megállapodtunk, hogy ebből a szempontból tök már, vagy legalábbis én nem tudtam levetkőzni azt, hogy én képekben gondolkodom, vagy... És éppen miért egy kicsit szerintem ilyen kívülálló is voltam én így a szakmában, de hogy ez azt hiszem, hogy csak ilyen sokszínűséget hoz, vagy nem tudom. De amit a kérdésed első fele, hogy azt hiszem, hogy igen, a kézzel alkotó embereknél valahogy nagyobb hajlandóságot látok arra, hogy nyissanak e felé, a dolog felé.
Pont azon gondolkodtam, hogy ugye én a képzőn végeztem, mint látványtervező. És azért aztán nekem megvolt mind a két oldal, a gyerekkorom óta ugye a szinkronban nagyon sok színésszel találkoztam mi a szinkronbüfébe, és nagyon sokat dumáltunk, és aztán elmentem a képzőre, a Tihanyba, a művésztelepre, ahol bográcsoztunk, és arról beszélgettünk, hogy miért nem szemmagasságban lévő polcokra pakolják a magyar borokat. És ugye egy egészen más minőségű világlátás volt jelen a két társaságban, nem jobb, nem rosszabb, csak más, és hogy azért a Tihanyi művészterepen valahogy azt éreztem, hogy több közünk van az élethez, a maga pőre, szagos, színes valójában. Uh-huh. De ez közben meg már az én történetem is, az én agyam hurka, úgyhogy valószínűleg nem is tartozik ehhez a témához, csak hogy azért érdekel ez engem ennyire mélyen.
Nem, azt hiszem, hogy kulcsa az én esetemben, hogy én alapvetően egy játékos alkatnak gondolom magam, és ebből a szempontból viszont tök mindegy, hogy társasjátékot játszom, vagy nem tudom, egyedül. Uh-huh. És hogy a színház az ilyen volt, az egy társasjáték volt, a színház és a film, tehát ott csapatban kellett dolgozni, amit én nagyon szerettem.
De és egyáltalán nem játszol?
Most már 3 éve nem. Hát illetve így alkalmanként hívnak. Most is fogok majd forgatni májusban.
De színház májusban. Az kevés van, vagy egyet?
Színház egyáltalán nincsen most már. Nem, ez egy ilyen tudatos döntés volt, mert egyszerűen már annyira nem okozott örömöt az, hogy elvállalok valamit, beleélem magam, belelkesítjük egymást, elpróbáljuk, bemutatjuk, és akkor utána játsszuk maximum 8-szor, de azt is úgy, hogy havonta egyet, tehát hogy nincsen meg az örömese, a nem tudom mit, meg az értelmét nem láttam, és hogy nem akartam ebbe így teljesen, nem tudom, így belesavanyodni, vagy így ráfacsarodni, és így azt, tehát hogy mert hogy pont ez van, hogy én amikor kézzel alkotom, az ugyanúgy örömet okoz, csak más a produktum, más az odáig elvezető út, meg azt vettem észre, hogy így hogy amióta oktatom is a jógát, hogy az például tökre segít abban, hogy mégis van csatorna, amin keresztül tudok kommunikálni emberekhez.
Tehát, hogy ugyanúgy azért az emberekkel valamelyest azért mégiscsak foglalkozol.
Igen, mert azért most már évek óta tartunk elvonulásokat, táborokat, ajurvéda, jóga témakörben, és hogy ott is szoktunk workshopokat tartani főzésről, tehát hogy azt hiszem, hogy addig, amíg az embernek van mondani valója, meg van, ami lelkesíti, amit szeret átadni, addig így nincsen baj, vagy addig
olyan, mint hogyha minden ebbe az irányba mutatott volna, nem? Akár a színművészetén töltött 4 év is.
Az érdekes volt, de hogy egyébként így igen.
Én nagyon szeretnék még majd a technikai részekről beszélni, hogy az életedben ez a napelemtől a nem tudom mit, ha ilyesmikről, de felírtam egy kérdést is, ezt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy tehát fel tudsz sorolni mondjuk néhány markáns változást, amitől nagyon más lett az életed ettől a fajta váltástól?
A vegánságtól, vagy az elvonultságtól?
Hát gondolom, ez a kettő összefügg, igen. Tehát, hogy az egész csomag.
Hát, nem.
Nekem az is elég, azt mondod, lassabb, gyorsabb, teljesen.
Lassabb, de hát pont ezért választottam ezt, és néha már zavar is, amikor így meg kell felelni alkalmanként így a gyors dolgoknak, de lassabb, nyugodtabb, mélyebb, tehát hogyha jelzőket lehet, akkor igen, de mondjuk, hogyha meg szétválasztom, hogy a táplálkozásnak van-e, vagy milyen hatása van, akkor ott is lehet így, még azon belül is, hogy voltak fizikai, meg voltak lelki aspektusai, és hogy tök érdekes volt ezeket így felfedezni, vagy megérezni. Én nekem régebben mindig úgy megmosolyogtam, vagy egy kicsit úgy piszkáltam, amikor így azt mondták így vegetáriánsok vagy vegánok, hogy így, jaj, hogy ők nem tudnak így odaülni egy másik, vagy tehát olyan asztalhoz, ahol éppen húst fogyasztanak, mert hogy azért az borzalmas, meg hogy a szaga, meg nem tudom, és akkor így voltam, hogy így oké. És figyeljetek, amikor így eljött az a pont, hogy
nem esett jól.
Nem, hogy nem esett jól, hanem hogy ilyen elképesztő felismerés volt, hogy, és ez viszonylag hamar, tehát eltelt mondjuk 1,5-2 hónap, március 1-én volt a vegán születésnapom, a 10 éves, tehát most már több mint 10 éve, de hogy eltelt körülbelül ez a rövid időszak, és tényleg az volt, hogy így, mintha így kipucolták volna az ember orrán, és emlékszem, hogy akkor éppen jöttem Pestre, és megcsapott így a körúton a gíroszosnak a szaga, és attól döbbentem meg, hogy így az agyam az így tökre összezavarodott, mert hogy ettől az illattól régen a nyál összecsordult a számba, és most meg azt éreztem, hogy meg tudom mondani pontosan azt az 5 fűszert, amivel próbálják elnyomni a hullaszagot. Tehát, hogy olyan furcsa élmény volt, és ami meg így még sokkolóbb így ennél, hogy például a tejtermékek sokkal jobban zavarnak. Tehát, hogy a szaguk vagy a nem tudom mi. Amúgy is azt gondolom, hogyha így szoktad tudod ilyen kérdéseket feltenni, de mi lenne, ha nem tudom, lakatlan szigeten vagy a fejedhez pisztolyt fognak. Én azt hiszem, hogy húst hamarabb ennék, mint tejterméket.
Komolyan?
Igen, szerintem az sokkal sokkoló.
És a tejtermékek közül kifejezett sajt, tojás, tej, jogurt,
vagy bármi.
Vagy melyik? Tehát, hogy melyik, melyik zavaj leginkább? A tej önmagában.
Az, hogy egy idegen fajnak az anyatejét. Használjuk úgy, mintha anélkül nem tudnánk élni. És ez csak egy dolog, de mert nyilván ezt is lehet kulturáltabban csinálni, mondjuk, mint az ipari állattartásban. Biztos, hogy lehet.
Tény. De lehet falun otthon a saját tehenemet megfejni, de akkor is azt gondolom,
hogy így el, nem, tehát, és ami az ipari részében meg nagyon-nagyon gáz, hogy nem szétválasztható a húsipartól, tehát a vége az úgyis ugyanaz, csak addig, amíg oda eljut, addig még úgy egyéb oldalakról
addig még is lehúzzuk a tejét is.
Traumatizálva, igen. Nem, van az emberekben egy ilyen, tehát tényleg ez a szörnyűség egyébként, hogy az, hogy mi hogyan van becsomagolva, azt tökre el tudja vinni az elmét egy irányba. Hogy azt gondolják, hogy a tehénke az a réten ugrál,
persze,
és hogy nem tudom.
Persze.
Eleve a boci teje az olyan vicces, mert hogy a boci, igen, de tehát, hogy nagyon furcsa. De amikor azt így megpróbálod elmagyarázni, hogy igen, de ezek a jószágok soha nem járnak szabadon, nincsenek napon, hogy tulajdonképpen tényleg egy ilyen intézményen pörgülődnek, hogy itt nincs ilyen, hogy meglátja a bikát, és akkor így entyen-pentyen, hanem itt arról van szó, hogy jön egy ember, azt inszeminálja, benyúl, nem tudom, válig, és hogy a teheneknél is ugyanúgy 9 hónap a vemhességi idő, ami alatt nyilván kialakul egy kötődés, de ott meg attól függően, hogy a borjúnak milyen a neme, tehát hogy azért történik egy csomó trauma ezekkel az állatokkal.
Tehát ez konkrétan egy erőszaktevés.
Igen. És hogy ez engem sokkal jobban sokott, meg hogy valahogy tök érdekes, hogy én nekem szerettem a sajtokat, de nem voltam ilyen nagy gurmi benne, és hogy ezt itt tökre el tudtam engedni.
Tojás? Ugyanaz, mint a tej?
Semmiben. Tehát a csicseri borsó lisztel én csinálok neked olyan rántottát, vagy olyan...
Mert ugye a tojásra szokták mindig azt mondani, na az maga az eszenciális egészségcsoda.
Hát azt mondják, hogy a tojás ugye egy teljes értékű, minden tápanyagot tartom, ez a dietetikusok ezt mondják, hogy abban minden van, ami szükséges az életemre. És igen, tényleg ez a mondás van. Bár mondjuk maga a tejre is az, vagy a tejszív, Magyarországon van egy ilyen dietetikusok által támogatott program, a tejszív, hogy igenis tejet kell fogyasztani, mert hogy amúgy az nem allergén, viszont nem is akarok belemenni, de egyébként növényi tejet, vagy növényi italt fogyasztasz? Van, amihez azt érzed, hogy amúgy elengedhetetlen, például egy kávé?
A kávézásnál volt nálam egyedül ilyen becsípődés, ez a tej témakör, és hogy, de aztán nagyon hamar álltam arra, hogy szereztem egy úgymond levesfőző készüléket, nagyon vicces a neve is, mert hogy ezekkel a növényi tejekkel is ugyanaz a bajom, hogy az, ami jó minőségű, és nem tudom, tényleg nincs teletolva cuccokkal, annak nem tudom, csillagászati ára igen. van, ami zavart még, az a folyamatos szemetelés a dobozokkal.
Föld a tetrapak, hogy ez a legrót, egyetlen nem lehet újra hasznosítani, kivéve ugye Nemes Takács Kata csinál belőle mindenféle jó dolgokat, de amúgy nem tud hova dobni.
Hát az a baj, hogy érted, amit én két kezemmel megcsinok, az elenyésző mennyiség,
nyilván, igen, abszolút értem, igen. Csak hogy mondom, hogy amúgy nem lehet újra.
A másik fele meg, hogy így egyszerűen így fel is háborít az, hogy létezik az, hogy egy fél marék bármilyen gabonából egy kis turmixolással, főzéssel létrehozott növényi ital háromszorosába kerül annak, mint amit egy állattal egy életen keresztül táplálva itatva, tehát hogy így tökre nincs.
Ez is egy jó kérdés, hogy egyébként vegánnak lenni, vagy környezetbarát módon élni, az egy luxus. Szerinted?
Nem. Szerintem sokkal kevesebbet töltök élelmiszerre.
Tényleg? Leszámítva ezeket az ilyen nagyon fancy csiribiri cuccokat. Tehát, hogyha az ember ennek
fancy csiribiri dolgok. Az a baj, hogy az emberek nincsen tudása arról, hogy mi az, amikkel ezek, tehát mi az, amivel ezt ki lehet váltani, vagy mi az, ami mindenképpen jó, ha van otthon.
Tehát nem a mandula tejnél kezdődik a vegán életmód.
Tök egyszerű. Nem. És a másik fele meg az, hogy és ettől is eltért már az emberiség, de azért mondjuk a nagyszüleink, vagy a nagyszüleink szülei, és az ő nagyszüleik meg még nem tehették meg, hogy elfordulnak ettől, de hogy a lehető legjobb az embernek az, hogyha az éppen abban az időszakban termő, szezonális dolgokat fogyasztja, mert nem véletlenül akkor teremnek azon az éghajlaton, ahol ő tartózkodik. Tehát, hogy ki szoktam készülni ezen az avokádó meg chia mag cuccon is, és hogy egyrészt erre is ráállt már egy nem is így iparág, mafia nagyhatalmak kezében van ez a dolog, tehát hogy embereket nyomorítanak meg ezzel. A másik fel meg az, hogy kb. Emészthetetlen számunkra az avokádó, tehát ez nem nekünk van kitalálva. Tök jó, hogyha így alkalmanként, de az, hogy minden nap, nem tudom, guacamolét akarjál összerakni, tehát hogy széttolod magad zsírral, tök fölösleges. És van egy csomó ilyen dolog, ami ilyen, akár ilyen nemzetközi ajánlás is, és hogy így csak azt kell megfigyelni, hogy ezek az ilyen dietetikus, orvosi, nem tudom, ilyen, azért általában ilyen 5-10 évente változnak. Most én nekem nagyon szimpatikus, hogy most van egy ilyen hullám, vagy van egy ilyen felismerés, vagy nem tudom mi, de valószínűleg ez is fog majd változni, hogy most már nem, nem akarják, nem tudom, keresztre feszíteni azokat az anyákat, akik nem akarnak húst adni a gyereknek. Uh-huh. Azokat mondjuk soha nem akarták, akik a, nem tudom, 2 évesüknek minden nap a McDonald's-ban vásárolnak Happy Meal menüt, tehát, hogy, hogy így a, hát ezek ilyen érdekes dolgok.
Nagyon sok rétű, igen.
Csak hogy azt gondolom, hogy amúgy tényleg az van, hogy, hogy van egy ilyen tévhit az emberek fejében, hogy ez nagyon drága, hogy nagyon nehéz megvalósítani, hogy nagyon ki kell tanulni, hogy milyen mikro és makro és hány gram, és hogy, hogy nem, tehát hogy ez is olyan, hogy az ember, hogyha ha jó paszban van, és jók az ösztönei, és azokra hallgat, akkor nem tudna jobb, mert tehát nem kell táplálkozáskutatónak lenni ahhoz, hogy az ember ezt ne szúrja el nagyon.
Gábor, én órákig elhallgatnálak még, végtelen mennyiségű kérdés van még itt felírva a napelemekről, arról, hogy Jánost a macskát mivel eteted.
Tényleg, ezt azért mondd el.
Ezt bátran elmondom mindig is, hogy János egy macska, és ő macska kaját kap. Igen. Kaptam egyszer kölcsönbe, illetve nem kölcsönbe, ilyen mintát kaptam, ilyen vegán macskatápról, megkínáltam vele, full hülyének nézett.
Elhatárolódott.
És hogy nem. De hogy nagyon érdekes, hogy azért így ő neki is vannak ilyen furcsa becsípődései, például ezt nem tudom, hogy honnan hozza, lehet valamelyik előző életéből, de hogy a brokkoliért azért föl. Fölmászik az asztalra, és nem tudom.
Szerintem tudod, a kukoricát szerette, sajnos az én cicám benne, mivel a kukoricát a pizzáról így leszette, amikor megzabált, pedig nem is tudja megemészteni.
Az enyém csak a kenyeret vadászta, de az
na hát igen.
Marci, utolsó kérdés jogán, a tiéd az utolsó kérdés, amit felteszünk el, és utána muszáj
elbúcsúzni. Az a kérdés, hogy milyen tanácsod adnál azoknak most, akik fontolgatják, hogy legyenek vegánok, mert mondtad, hogy nem, szerinted nem volt jó döntés, hogy egyik napról a másikra, de hogy akik most bizonytalanok a kezdeti lépésekben, nekik tudnál-e valami egyszerű tanácsot adni?
Nem is azt, hogy nem volt jó döntés, csak nem mindenkinél működik ez, hogy így elvágólag változik, mert sokkal lehet, hogy benyomasztja magát, és aztán nem tudom. Tehát, hogy sokszor azért tényleg egyszerűbb, hogyha az ember fokozatosan vált. Erre is van több módszer van, hogy először csak a reggeliket váltod le, aztán az ebédeket, aztán a vacsorákat, vagy hogy szóval, hogy adni kell időt az embernek magának. Ami az én legfontosabb tanácsom szerintem, hogy ezt akkor lehet igazán jól csinálni, hogy igenis tanuljon meg az ember főzni magának.
Na, ez jó tanács amúgy, ez nagyon jó tanács.
Nem csak egy csomóan azt mondják, hogy kizárt, arra nincs idő. Ah. Én nekem van olyan ismerősöm, hogy 3 félét főz, de aztán most már trükközik, mert kidarált.
Nekem is van ilyen ismerős, hogy édesanyám, tehát én egy elkényeztetett helyzetben vagyok.
De hogyha ebbe az ember rutint szerez, meg egy picit belelát, akkor hogy ez egy csoda világ, teljesen más. Másképp vásárolsz be, másképp gondolkodsz.
Te egyébként ebből élsz? Abból, hogy vegán helylakó vagy a jogaoktatásból, vagy az alkotásaidból?
Hát most így mindenből is, igen, több lábon. Erre mindig is törekedtem, hogy növesszek több lábakat, mert hogy így nagyon cukik voltatok, hogy bekonferáltatok, mint iszonyú sikeres színész, de hogy azért én így soha nem voltam így ilyen...
Hát ne viccelj, hát sorozatosztál filmeztél, abból az ember azt gondolja. Tehát lehet, hogy ez anyagilag nem térül meg, de
hogy nem voltam így az élmezőimben ebből a szempontból. Tehát azért én nem... Hát. Én nekem nem volt olyan hónapom soha, hogy nem tudom, 32-ket játszak. Nem is akartam volna, tehát hogy azt hiszem, hogy ez is egy döntés kérdése volt, hogy így inkább így a kényelmi ember vagyok. Nem azt gondolom, hogy ott egy idő után nálam, tehát én nem tudnám ezt csinálni hosszú távon, így, mert elfogyna valami, és hogyha nekem nincsen kedvem fölmenni a színpad, akkor inkább elbújok, tehát akkor nem megyek föl, és azért azt meg úgy parálom.
Hát nem elegáns maradjuk ennyiben. Kedves nézőink, hallgatóink, a vendégünk Arajos Gábor volt, vegán hegylakó. Én ajánlom, hogy kövessék a közösségi médiába a minden platformját. Egyébként a 3. kerületbe tart jogaórákat, csak mondom, mert nem felcsillant a remény, hogy esetleg egyszer meglátogatom. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm,
hogy
itt voltál. Köszönöm a meghívást.
Hogyha önök pedig nem csak hallgatnák, hanem néznék is a műsort, akkor ne felejtjék, hogy az Ember a Földön elérhető képpel a Klubrádió YouTube csatornáján.
És ha már YouTube, ne felejtjék azt sem, hogy azért érdemes felmenni és képpel nézni ezt az adást, mert extra tartalmakat is találhatnak, például következik a Legyen az rovat. Ismét adunk Marcival ketten tippet, hogy mi mindent lehet az övön aluliakkal, vagyis a gyerekekkel kezdeni a hét végén.
Jövő héten pedig újra várjuk önöket, tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra.
Minden jót!